de még a sértődötten ágaskodó fűszálak sem. Egyedül az a tehetetlen emberi test, amely nyakán a rénszarvas bőrből font szíkötéllel ott lebegett a néhány méternyire tőlem kezdődő tiszta vízfelület tetején, arcán szelíd megbocsájtó mosolyjal. Donna Bels teste. 40. fejezet. Leültem az ingovány partjára, és sápadtan néztem a mozdulatlanul lebegő lányt. Egyik kinyújtott karja felé mutatott, a másik arra, amerre a régészek tábora feküdt. Talán azt akarta, hogy menjek oda és keressek meg valakit, talán azt, aki meggyilkolta. Szegény békahercegnő. Megreccsent mögöttem egy bokorága, nem fordultam meg, csak lehelletnyit megemeltem a könyököm. Éppen annyira, hogy a stukkerem csöve átférjen a karom alatt. Magas vékony árnyék vetődött a vízre. Leeresztettem a stukkert, letettem magam mellé a fűre. A hosszú árnyék leült, egy másik, rövidebb viszont állva maradt, és időről időre lehajolt a bokrok alá, mintha keresne valamit. Maguk már látták? Kérdeztem. Röviddel azelőtt fedeztük fel, nem gondoltuk, hogy ide jön. Ismerik? Persze, Donna Bels, évek óta itt dolgozik az ásatáson. Természetesen az a véleményük, hogy őt is én öltem meg. Nem válaszolt azonnal, egy fűszálat vett a szájába, és rágcsálni kezdte. Mintát vettünk a vérből, amit ott találtunk a fa alatt. Igaza volt, Mr. Lawrence. Három ember vére száradt a füvön. Ez minden. Miért jött ide? Nem tudtam aludni. Komolyan kérdezem. Nem volt agresszív a hangja, csak fáradt. Nagyon fáradt. Nincs véletlenül magánál egy pipa. Csak cigarettával szolgálhatok. Elhárító mozdulatot tettem, és Donna lebegő holttestére néztem. Találtunk valami mást is, egy viking baltát, amivel a fickó önre támadt. Amikor elhajította, lepattant egy fatörzsről fel a levegőbe, onnan belevágódott egy másik fa ágába. Olyan szerencsével, hogy ott is maradt. Talán ebben a dologban már hisz nekem? Nem válaszolt, fölemelkedett, és rutin mozdulattal leverte a nadrágját. Tudja mit, jöjjön el hozzánk egy kávéra. A feleségem összeüt valamit reggelire. Alig ha vagyok úgy öltözve, mentegetőztem. Hatalmas sáros bakancsom, piszkos overall öltönyöm, s a fejemen maradt fél párna húzat éppen elég lett volna ahhoz, hogy beutaljanak egy kellemesen hűvös, biztonságos elmegyógyintézetbe. Hogy ezután mi történt, arról csak homályos és nehezen rekonstruálható emlékeim vannak. Egy rohamkocsiban ültem Gér Bekke őrmester mellett, és barátságosan a vállára hajtottam a fejem. Bekke zsebkendőt vett elő a zsebéből, és szemrehányó tekintettel az orrára szorította. A következő képen már egy zöld kert közepén álló magas, szőke asszonyt láttam, amit rémült kiáltással csapja össze a kezét, és a fű felett lebegve eltűnik a bokrok között. Mondani akartam neki néhány barátságos szót, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem. Esetleg jó indulatom jeléül neki ajándékoztam volna a viking folytogató kötelének maradékát, amely még mindig a vállamon lógott, de nem került rá sor. Hogy miképpen kerültem egy fonott kerti székre a pázsit közepén, arra sem tudok visszaemlékezni. Egy ismeretlennek tűnő férfi hajolt fölém, kérdezett valamit, de én csak a szája mozgását láttam. Ültem a széken, és tűrtem, hogy a pasas felhúzza a szemhéjamat, megpaskolja az arcom, és mondjon valamit a körülöttem állóknak. Még mindig a kerti széken ültem, amikor a vágott képű őrmester felbukkant mellettem egy gumicsővel, és hamarosan langyos vízsugár folyt a képembe. Csodálatosképpen nem tiltakoztam, ültem, és az sem érdekelt, hogy a sugár lemossa rólam a párnahúzat maradékát és a nadrágomat. Később fehér lepelbe burkolózva pihentem a kertben, és nagy hatalmú római patríciusnak képzeltem magam. Igyekeztem kiadni néhány parancsot a körülöttem felfeltűnő Geir Beckének. A nevére jól emlékeztem, de ő nem akart engedelmeskedni. Persze nem voltam egészen biztos benne, hogy helytartó vagyok-e, vagy csak alacsonyabb rendű kormányhivatalnok. Az ellen sem tiltakoztam, hogy a szemhéjamat emelgető pasas a karomba nyomjon egy injekciót. Ezután lebegni kezdtem, és elszálltam a csillagok felé. 41. fejezet. Nagy sokára vége lett a lebegésnek, és én visszaereszkedtem a földre. Megpróbáltam kinyitni a szemem. Harmadik nekifutásra sikerült, de gyorsan be is csuktam, mintha kötőtükkel piszkálta volna valaki a pupillámat. Óriási erőfeszítéssel megismételtem a kísérletet. Néztem az orrom előtt himbálózó fűszálakat, és megfogadtam, ha belevakulok is, nyitva tartom a szemem. Szerencsére szó sem volt vakulásról, pár pillanat múlva megszoktam a fényt. A fűszálak kisimultak, és néhány méternyire tőlem fehéredő nyírfa is abbahagyta a táncot. Szőke szeplős, fitosorú kisfiú állt velem szemben, és érdeklődve figyelte minden mozdulatomat. Úgy emeltem fel a kezem, hogy biztos voltam benne, nem fog sikerülni. Meglepetve tapasztaltam, hogy sikerül. A kisfiú méltányolta erőfeszítésemet, és elmosolyodott. Hello, hogy vagy? Kösz, mondtam, meg vagyok. De te ki vagy? Gunnar Gulbrandsen. Én vigyázok rád. Igazán? És miért kell rám vigyázni? Hogy le ne szarjanak a sirályok. Erne bácsi is elaludt, amikor megitta a sok pálinkát, és a sirályok leszarták. Gudrun néni meg hisztizett, hogy Erne bácsi egy nagy disznó, és most mit csináljon, mert a sirályszar nem jön ki a ruhából. Szépen tisztán beszélt angolul, csak a jelzőkkel volt némi baja. Remélem, jól vigyáztál rám, kérdeztem, és végignéztem magamon. Elegáns tréningruhában voltam, bár mintha egy számmal kisebb lett volna a kelleténél. Minden oké. Egy fekete fejű jött csak erre, de amikor meglátott, nem mert leszállni. Kérsz viszkit? Hogy mit? Hápogtam, és arra gondoltam, hogy talán eddig láthatatlan űrangyalom elevenedett meg előttem. Apa azt mondta, hogy az angolok állandóan viszkit isznak. Ha egy angol felébred, azonnal viszki után nyúl. Ha egy angolt nem érdekel a viszki, akkor az az angol már halott. Te nagyon úgy nézel ki, mintha még nem haltál volna meg. Hol az a viszki? Könyököltem föl. Vigyorgott, és egy magasra nőtt, tujaféle alól kihúzott egy üveget. Jeget is kérsz bele? Kissé álomszerűnek tűnt az egész, de bólintottam. Csörgött a jeges vödörre, aztán olyan dupla adagot varázsolt a kezembe, hogy bármelyik szakképzett mixer is megirigyelhette volna. A viszki új életre keltett. Éreztem, hogy megindul ereimben az elmúlt órák megrázkódtatásaitól megalvat vér. Ismét szép lett minden, majdnem olyan szép, mint amikor leszálltam az Oszlóból érkező repülőgépről. Őrangyalom elégedett fülig érő vigyorral figyelte ruganyos mozdulataimat. Csengő kacagásban tört ki, amikor felé nyújtottam üres poharamat. Hát nem még egyet. Felugrott, és örömével letépett egy levelet a legközelebbi nyírfáról. Apa ezt is megmondta. Mit? Kérdeztem gyanakodva. Hogy fogsz kérni még egyet? Apa szerint az az angol, aki az első adag viszkije után nem kér még egyet, tudom, halott. Apa nem ezt mondta. Hát mit? Nem haragszol, ha megmondom? Egyáltalán nem. Egy őrangyalra nem lehet haragudni. Hát jó. Apa azt mondta, hogy az az angol, aki az első viszkije után nem kér még egyet, az bolond. Az olyan angoltól az sem lenne meglepő, ha négy kézlábálna és ugatna, mint a kutyák. Tényleg nem haragszol. Hogy mutassam, mennyire nem haragszom, elfogadtam a másik adagot is. Ennek már egészen más volt a hatása, mint az elsőjé. Míg az visszaadta az életkedvemet, emehez az étvágyomat hozta vissza. Ruganyosan kipattantam a nyugágyszerűen elnyújtott kerti fotából. Merre van az apukád? 12-re visszajön, valami ásatáshoz ment, ahol a régi vikingeket keresik. Te is voltál ott? Voltam. Láttad a vikinget? Milyen vikinget? Ne akarj becsapni, ezt nem szeretem. Minden gyerek beszéli az iskolában, hogy a mocsárnál éjszaka megjelenik egy viking, és borzasztó dolgokat csinál. Mit például? Hát, ha egy gyerek elkóborol, a viking elkapja is magával, viszi a mocsár fenekére. Ostobaság, mondtam, és barackot nyomtam a fejére. Az emberek mindenféle bolondságot összefecsegnek. Ne higgy nekik. Sértődötten hátralépett, és egy bokor alá ejtette a poharam. Be akarsz csapni. Te sem mondod meg az igazat. A gyerekek elől mindig mindent elhallgatnak. Majd, ha felnőtt leszek, kinyújtottam a kezem, megfogtam az övét, és magamhoz húztam. Ide figyelj, Gunnár! A barátaim csak Gunninak hívnak. Jól van, Gunni. Tudod, én nem szoktam becsapni senkit, legkevésbé gyerekeket. Biztos lehetsz benne, hogy az az ember, aki a mocsár környékén jár, az nem viking. A halottak nem élednek föl, és nem jönnek soha közénk. Feltámadt halottak nincsenek. Csak a mesékben, vagy a buta videófilmekben. De te találkoztál vele? Találkoztam valakivel, Gunni. Mégiscsak lehet, hogy a viking volt. A gyerekek azt beszélik, hogy a viking várat épített a mocsár fenekén, és elfogytak a szolgái, ezért éjszaka följár a mocsár partjára egy lasszóval. Tudod, amilyennel a kaubolyok fogják be a vadlovakat, elkapja az embereket, és lehurcolja őket a palotájába. Ott azt mondja nekik, hogy mindegyik szobájába belenézhetnek, de van egy szobája, ez a hetedik, abba tilos. Elúszott a fülem mellett a kisfiú hangja. Jézusom, hogy is mondta? Van egy szobája, a hetedik, amelybe tilos belépni. A hetedik szoba, a hetedik szoba. Éreztem, hogy szikra pattan ki a fejemből, a felismerés szikrája, csak még az nem volt világos előttem, hogy mit is ismertem fel. Visszaültem a székbe, és gondolkodni próbáltam, bár nem fájt a fejem, az agyam egyelőre még nehezen mozgott. Éppen arra gondoltam, hogy kérek Gunnitól egy adagot, amikor hangos autótülkörés hangzott fel a tujafák mögül. Gunni befejezte a viking palotájának ecsetelését, felugrott a levegőbe, mint egy kis csikó, és ragyogó arccal eliramodott. Apa, apa! Mivel magamra hagytak, s mivel a fejemben zsongó gondolatok valamiféle rendszerező elvet kívántak, begugoltam a tuja alá, kikotortam az üveget, és mivel nem sok időm maradt, nem keresgéltem poharat, hanem csak úgy meghúztam. Rendszerező elfként. Mire Gulbranzen felügyelő és az elválaszthatatlan Geir Bekke őrmester a kisfiú kíséretében felbukkant a fák között, már tudtam, mit kell tennem. Megkeresni a viking király hetedik lezárt szobáját. 42. fejezet. A nap delelőre ért. A nyírfák árnyékába húztuk a székeinket. Gunni bár szívesebben maradt volna velünk, Zord atya noszogatására átbaktatott a szomszédokhoz. Biztos voltam benne, hogy részletesen elmagyarázza ismerőseinek. Kertjükben aludt egy igazi angol, aki annyira igazi, hogy ébredése után azonnal két dupla viszkit kért. Gulbranzen a zsebébe nyúlt, és egy fehér zsebkendőbe csavart csomagocskát nyújtott felé. Elhoztam a pipáját és a dohányát. Vegyem úgy, hogy békepipa? Inkább gyújtson rá. Egyre jobban éreztem magam, viszki és pipa. Lehetséges, hogy igaza van a Gulbranzen családnak, mégiscsak valódi angol vagyok. Gulbranzen megvárta, míg meggyújtom a pipám. Megsimogatta lenyalt aranyszőke haját, és megdörzsölte az állát. Alig, hanem a tárgyra is térhetnénk. Hogy érzi magát? Csodálatosan, mintha a sírból keltem volna ki. Nem is járt olyan messze tőle. Ha egy kicsit nagyobb adagot öntenek magába, megmarkoltam a székem karfáját. Mi történt, felügyelő? Azt magának jobban kellene tudnia. Minden esetre kapott egy óriási adagot valami kábítószerből. Nagyot csuklottam a meglepetéstől. Hol kaphattam? Emlékezetem szerint senki nem szúrt belém tűt. Belekeverhették az italába, és kivel ivott az éjszaka? Jézusom, kivel is ittam? Frank Fader professzorral, később Winter Larsennel, Donna Welschel, úristen, felügyelő a lány, kivettük a mocsárból. Meghalt. A parton folytották meg, már halott volt, amikor a vízbe dobták. Szegény, szegény béka hercegnő. Minden bizonnyal megdolgozták az italát, egyelőre még nem tudjuk, hogy mivel, a laboratóriumban ügyködnek rajta. Meg akartak ölni? Ki tudja, lehet, hogy csak el akarták kábítani. Minden esetre furcsa szer, nem hat azonnal. Akkor borult ki tőle, amikor beültettük a kocsinkba. Először azt hittem, a lány halála rázta meg annyira. Csak hát az a szag... Gerbekke akaratlanul is elfintorította az orrát. Milyen szag? Kedves Mr. Lawrence, nem akarom megsérteni, de úgy bűzlött, mint egy klozett, mintha egy kokain lepárlót nyelt volna le. Megpróbáltam visszaemlékezni az éjszakára. Frankfader teli üveget bontott, és a viszkinek nem volt semmiféle szaga a megfelelő illaton kívül. Winter Larsen italára nem emlékszem, és Donnáira sem. Hogy is volt csak? Donna valamit töltött az övébe. Nem feszegettem a dolgot, hiszen tudtam, hogy odaát még a viszkit is adalék anyagokkal keverik. Nem vett észre semmit, nézett fürkészve a szemembe. Bizonytalanul ráztam meg a fejem. Nem tudom, elképzelhető, hogy... De miért? Előhúzott egy aranyszopókás cigarettát, és lassan, körülményesen rágyújtott. Az volt az érzésem, hogy időt akar nyerni vele. Lehajtotta a fejét, mintha cipője orrán látna valami rendelleneset, mondjuk egy felfelé kapaszkodó hangyát. Szeretném megkérni, Mr. Lawrence, hogy még egyszer mesélj el megérkezésének körülményeit. Mit szentettem és elmeséltem, hogy a repülőgépen a mellettem ülő csinos, szeplős, vékony lány fölajánlotta a kaviárját, amit természetesen elfogadtam. Majd amikor a gép leszállt, elvesztettem szem elől. Nem kerestem, hiszen be sem mutatkoztunk egymásnak, csak a csomagkiadásnál futottunk ismét össze. Én mosolyogtam, ő is mosolygott, és mivel láttam, hogy nehéz böröndött cipel, felajánlottam lovagi szolgálataimat. Oda kísértem egy buszhoz, fölsegítettem rá, feladtam a böröngyét. Ez volt életem első és utolsó találkozása az élő Helga Lingarddal. Gulbrandsen összeharapta az ajkát, és ismét a cipője orrát tanulmányozta. Nem vett észre rajta valami rendelleneset, valami szokatlan talány viselkedésében? Még egyszer visszapergettem az eseményeket, de semmi ilyesmire nem tudtam visszaemlékezni. Biztos benne, hogy nem várta senki? Egészen biztos. Miért olyan biztos? Nézze, felügyelő, nem vagyok kezdő a szakmában. Azonnal feltűnt volna, ha a lány keres valakit. Bizonytalankodik, meg-megtorpan, forog, keresi az illetőt. Helga Lingard azonban nem nézett sem jobbra, sem balra, egyenesen az autóbuszhoz ment. Szerintem meg lett volna lepve, ha